Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele első fejezetéből, a 18. verstől a 25-ig a következőképpen. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megláthető. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Pál apostol levelei sorában a római gyülekezetnek írt levél, lehet így mondanunk, egy nagyon komoly teológiai mű. Érződik benne, hogy Pál apostolnak nem az a személyes ismertsége és kötődése hangzik át a sorokon, amelyek más gyülekezetekhez, olyan közösségekhez kötötték őt, amelyek ő alapításában, az ő igehirdetése nyomán jöttek létre a lélek munkája által. Róma gyülekezete egy távoli, már meglevő közösség, amikor Pál apostol missziói útjait járja, ám de egy jelentős, fontos közösség, amivel szeretné megtalálni a kapcsolatot, amivel szeretné egyeztetni a keresztény gondolkodásban, a keresztény tanításban való egységét, és ezért születik meg, még jóval-jóval Rómába indulása előtt, ez a levél, aminek egy rövid szakaszát most olvastam föl. És mint minden teológiai mű, minden átfogó gondolkodású mű, az elején egy helyzet felismeréssel és egy helyzet ismertetéssel kezdődik. Pál apostol ebben a teológiai alapvetésben egy olyan helyzet képet ad az ember általános állapotáról, ami kellő hátteret biztosít ahhoz, hogy minél kontrasztosabban, minél kontúrosabban meg lehessen rajzolni az evangélium igazságát, a szabadításnak az örömét, Krisztus művének a teljességét. És ezért halljuk ezeket a tulajdonképpen kemény és ítéletes szavakat, egyfajta kilátástalan, reménytelen jövőképet sugall mindaz, amiről Pál apostol itt ír. De nyilvánvaló, ezzel azt az igazságot akarja láthatóvá tenni, hogy szüksége volt és szüksége van az emberiségnek, az embernek, hogy az Isten újból bele nyúljon az életébe, hogy ismét megjelenjen, hogy valami kézzelfogható, valami konkrét jelet, csodát mutasson, amivel végképp fölismeri az ember, hogy kitől távolodott el, hogy milyen messzire ment el attól az Istentől, aki tulajdonképpen neki életet, teljességet, békességet adott, tökéletességet a teremtésnek a csodájában. És hogyha már Pál apostolnak a levele, a római levele nem annyira egy gyülekezet szervező, gyülekezet építő mű, hanem sokkal inkább egy teológiai gondolatmenet, ezért nagyon sokszor maga a teológia egész története során nagyon sokszor nyúl ehhez a levélhez és ennek a gondolataihoz. És amikor az Istennek a megismerhetőségét, az Istennek a kutatását tűzzük ki célul, akkor többféle olyan jelet, olyan valóságot találunk a világban, amin keresztül ő megragadható, amiről itt Pál apostol is ír ebben a szakaszban, amit a teológia története során egyetemes kinyilatkoztatásnak nevezünk, és így emlegetünk. Hogy tudnélik, Az a csodálatos rendszer, a teremtettségnek az a fantasztikus csodája, ami a legkisebbtől a legnagyobbig, a mikrokozmosztól a makrovilágig, az egészen apró elemi élettől a kozmosz szervező összetartó erejéig mindenben megnyilvánul. Ez nem véletlenek sora, ez nem véletlenek során kialakult rendszer, ebben tudatosság, ebben csodálatos alkotó fantázia és alkotó erő fedezhető fel. Ahogyan Pál apostol mondja, abban, amit az Isten láthatóvá tett ebben a világban, a hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Igen, ez az az első jel, ez az az első bennünket körülvevő körülmény, aminek hatására nem mondhatunk mást, mint hogy nem egy véletlen műve vagyunk, nem egyedül az üres ég alatt céltalanul bolyongunk, hanem kell, hogy legyen valaki, aki ezt megalkotta, aki ezt rendszerbe foglalta, aki ezt kezében tartja. És hogyha belegondolunk abba, hogy hány és hány kitűnő tudós elme, aki a Pál apostol idejénél már sokkal előre haladottabb tudományos ismeretek alapján kutatta és tárta föl a világot, hányan és hányan jutottak el oda, hogy ez nem lehet véletlen, hogy ez nem lehet csak úgy valami egymás után következő eseményeknek a sorából kialakult rendszer. Emögött egy tudatos, szeretetteljes, csodálatos léleknek, szellemnek, elmének, bárminek is nevezzük, de kell lennie, mert ez több annál, mint egy véletlen. Az egyetemes kinyilatkoztatás az, ami körülvesz bennünket, hogy minden az Isten dicsőségéről és nagyságáról szól, minden az ő alkotásaiban, ebben az egész rendszerben ő felé fordítja a figyelmünket. És milyen érdekes, nem kellett a 21. század tudományos ismereteinek birtokában lenni, nem kellett ilyen hihetetlen részletességgel és alapossággal ismerni a világunkat. 2000 esztendővel ezelőtti ismeretei alapján is azt mondta az istenfélő ember, ahogy ránézett a világra. És aztán menjünk vissza még majd 1000 évet, és gondoljunk vissza az Isten tisztelet elején elhangzott 19. Zsoltárra, amiben az egek és a teremtettség hirdeti az Isten dicsőségét. Kora kezdetétől fogva, eleintől való eszmélésétől fogva, tudományos ismeretek halmaza nélkül is megérezte, megsejtette, megtapasztalta az ember, hogy az Isten dicsősége, az Isten ereje és hatalma valahol itt kell legyen a világban. Csak aztán, ahogy rakódott rá a sok-sok ismeret, a sok öntörvényűség, az a sok-sok változás, ami aztán jött a világban, és egyre gyorsuló tempóban, egyre őrültebb rohanásban az ismeretek és a birtoklás egyre megveszekedettebb habzsolásában az emberiség megfeledkezett erről, és teljesen kizárta az egyetemes kinyilatkoztatásból, ebből a csodálatos ismeretből, ami a világhoz köt bennünket, az Isten dicsőségét, az Isten valóságát, az ő szeretetét, az ő rendjét, pont azt, ami megtartja az embert ebben a csodálatos világban. És amikor ezeken az ünnepi alkalmakon, így a vízkereszti időben az Isten és Krisztus dicsőségének ragyogását, az ő megsejtését, az ő megismerését ünnepeljük, amikor ez áll az Isten tiszteleteink, az ige hirdetés középpontjában, akkor igazában ez a Pál által rajzolt, sötétnek mondható háttér az, ami igazán fölragyogtatja azt a csodálatos isteni lehetőséget, ami mindezek ellenére egészen konkrétan, egészen kézzel foghatóan megmutatta, hogy kicsoda az Isten valójában. Pál apostol bálványimádó vallásokról, az ő korának jellemző szellemi áramlatairól ír, arról, hogy hogyan fordult el az ember az Isten felől önmaga felé, hogyan fordult el a teremtőtől a teremtmények felé, hogyan veszítette el az igazi prioritást, aminek meg kellett volna lenni az életében. És aztán, ahogy majd lapozunk tovább és olvassuk tovább a levelet, egyszer csak elkezd kirajzolódni, elkezd kibontakozni a testélet ige, a testélet Isten, az emberélet Isten, Jézus képe. Hogyha a világnak, az embernek nem elég bizonyságként, örömként, teljességként, nem elég Istenről való ismeretként az, ami körülveszi, márpedig az Isten is látta, hogy nem elég, akkor ő adott, emellé az egyetemes, emellé a csodálatos teremtettségbeli kinyilatkoztatás mellé egy másikat, ami ezt beteljesíti, ami rámutat a teljes igazságra, elküldte Jézus Krisztust. És ezért ünnepeljük ma azt, hogy számunkra, hívő emberek, keresztény emberek számára, és mindazok számára, akik meghallották és meglátták, és komolyan vették ezt az üzenetet, az Isten dicsősége végérvényesen és tökéletesen a Jézus Krisztus által ragyogott föl. Az Isten nagyságáról, az ő szeretetéről teljes képet úgy alkothat az ember, hogyha az Isten nem csak így áttételesen a világban megteremtett Isten életben tartásával adja át magáról, hanem odalép az emberhez, és azt mondja, hogy én szeretlek téged, én teljessé akarom tenni az életedet, én vissza akarlak fordítani önmagamhoz, én azt akarom, hogy találd meg a hazavezető utat, én azt akarom, hogy fölismeri engem életed minden rezdülésében, én azt akarom, hogy az én akaratom szerint élj, mert akkor valóban élsz. Nem csak a teremtettség üzenete, nem csak a világ csodái, hanem a szó, a kimondott ige, a testélek kézzelfogható valóság, a földre született megváltó az, aki végérvényesen megmutatja, hogy az Isten teljessége nem csak a teremtésben, hanem a megváltásban, az ember újbóli megszólításában van. Pál apostol, amikor a rómaiaknak írja ezt a levelét, kénytelen ebben az összefoglaló, rendszerező műben azzal kezdeni a gondolatait, hogy miért is van szükségünk, hogy az Isten dicsősége konkrétabban, kézzelfoghatóan, érthetően megszólaljon és meglátszódjon. Ezért, mert ő is látja korának a betegségeit, ő is látta saját zsidóságának a betegségeit, azt, hogy sokszor törvényvallásá, sokszor képmutatóvá és felszínessé vált az egyigaz Isten imádata. Az, hogy az egész római birodalomban, már az akkori kor globalizmusában is mennyire jöttek és mentek, keveredtek a vallások, a gondolatok, egy szinkretista keveredés vett erőt az emberek gondolkodásán, szellemiségén, amiután egyébként lassan-lassan kiegyenesedett az út az akkori világbirodalom teljes erkölcsi és gazdasági romlásához és hanyatlásához, mert az a vezérfonal, az az egyenes út már akkor látszódott, hogy nincs meg. Látja Pál az akkori globalizációnak minden átkát, minden negatív tendenciáját. És ezt próbálja meg egyfajta irányváltással, egyfajta váltóállítással jó irányba terelni, és azt mondani, hogy ez az, aminek meg kéne változnia. Ez az, aminek át kéne alakulnia, és van esélyünk rá, van lehetőségünk. És ha már megismerjük az Isten nagyságát, ha már látjuk az ő csodáit a körülöttünk levő világban, akkor még egy dolgot tehetünk, mert ezzel ő nem elégedett meg. Ő még többet akart, hogy még inkább észrevegyétek. Hallgassatok rá, halljátok a szavát, mert szól. Halljátok az ő üzenetét, mert hív benneteket. És amikor ez az akkori kor minden terhe, sebe, nehézsége, rossz tendenciája, rossz irányba haladó indítatása kicsit kirajzolódik előttünk itt a római levélből, és egyébként Pál apostolnak más gyülekezetekhez írott leveleiből is, akkor bizony érezzük, hogy ennek a mai kornak is ugyanúgy a misszióra, ugyanúgy az evangelizációra nagyon nagy szüksége van, mint egykor az akkori világnak. Mert a gondolatoknak, a vallásoknak, a szellemi áramlatoknak a szinkretizmusa, az iránymutatás nélküliség, az ide-oda hányódás és az ebből fakadó rosszul induló tendenciák a mai kort is jellemzik. És nem véletlen az, hogy a külmissziónak is ünnepe, az egész világra elható igehirdetésnek és evangelizációnak is ünnepe vízkereszt, és nem véletlen, hogy összekapcsolódik a misszió gondolata a vízkereszti vasárnapok gondolatával, ragyogtatnunk kell, hogyha máshogy nem megy, ha nem elég a fölismerés, ha nem elég a másik ember arcába belenézni, szemébe tekinteni és segíteni rajta, és fölismerni benne a küldetést, akkor szólnunk kell. Akkor hirdetnünk kell az evangéliumot, akkor el kell mondanunk, hogy ez az Isten, aki megismerhető, aki csodálatos, aki életet adott nekünk ebben a világban, személy szerint mindegyikünkhöz szólni akar. Mindegyikünket személy szerint meg akarja újítani, meg akarja váltani, és nem kell úgy gondolnunk magunkra ez alapján, az ige alapján, mint akik hasonlóan Pál korához ezekben a hibákban voltunk, de minden egyes mozdulatunk, gondolatunk, lépésünk, ami elfordít az Istentől, valahová e felé vezet. És akkor nekünk, a látásunkban korlátozott embereknek, akik sokszor nem vesszük észre, hogy az Isten tenyerén élhetünk, hozzánk, nekünk egyszer csak megszólal az Isten. Megszólal az evangélium, megszólal Jézus Krisztus, hogy az igazi bölcsesség, amiről itt Pál is beszél, ahogyan az Ószövetség is mondja, annak a kezdete az Isten félelme, a Krisztus szeretete legyen. Legyen az első bölcsességünk, minden mást megelőző bölcsességünk, hogy az Isten végtelen szeretete Jézus Krisztusban utolért bennünket, és megragadott minket, és nem akarja, hogy elvesszünk. És minden más bölcsesség ezután jöhet. Világ rendszereit fölismerő gondolatok, tudományos eredmények, szép szavak, csodálatos muzsika, minden emberi bölcsesség, ajándék és áldás ez után jöhet. És akkor nem lesz bálványá a tudomány, nem lesz bálványá a nagyság, nem lesz bálványá a világ és az ember, hanem minden fölött ott ragyog a szerető Isten, és benne kerülnek helyére a dolgok. És tudjuk használni adottságainkat, képességeinket, a teremtett világ áldásait jól és helyesen, amikor minden fölött ő fölragyog. Hogy ezt az egészet azért kaptuk, és ebben az egészben, hogyha sokat is romboltunk rajta, még a megváltás csodáját is azért adta az Isten, hogy végre kezdjük el úgy használni, úgy élni, úgy belakni ezt a világot, kicsiben és nagyban, hogy az valóban a mulandóban elérhető teljességet, a békességet, az Isten akaratát és rendjét ragyogtassa a világban. Kedves testvérek, vízkereszt ünnepe után első vasárnapon, amikor a vízkereszti ünnepkör egyébként is a Krisztus és az Isten dicsőségét ragyogtatja, úgy lehetünk együtt, és azt az üzenetet vihetjük el magunkkal, hogyha kevés lenne, hogyha megfeledkeznénk, hogyha a nap gondja elhomályosítaná mindazt, amit megláthatunk, megérezhetünk az Istenből. Valaki mindig még egy töbletet hozzátesz. Az a Krisztus, aki megszólal, aki a látó látási képességet megadja mindazoknak, akik elvesztették, aki hívja azokat, akik távolra sodródtak, ő neki mindig van még egy esélye, még egy lépése. Nem látod az Isten hatalmát? Hát hozzád fordulok és megmutatom az én önfeláldozó szeretetemben. Nem érzed az Isten kegyelmét? Én hozzád hajolok és hirdetem a bűnbocsánatot. Nem érzed az Isten örökkévaló hatalmát, az élet nagy dicsőségét a sok pusztulás között? Én megmutatom neked az üres sírt. Mindig van még egy lépés, mindig van még egy esély, hogy az egyetemes kinyilatkoztatás, az Istenből megragadható valóság személyes evangéliummá legyen. Ezért ragyog föl teljesen és maradéktalanul az Isten nagysága annak a Jézusnak a szavaiban, aki ma is megszólít, aki ma is összegyűjtött bennünket, és aki azt akarja, hogy ma is életünk minden napján, ebben a csodálatos egységben, a teremtés, megváltás, megszentelés egységében lássuk az Isten hatalmát. És így legyen életünk is, megújult, megváltott élet, amely tud élni az Isten áldásaival, ami tud szolgálni a neki adott talentumokkal, és ami tudja hogy mindez végső soron, mindennek a végén Isten dicsőségét, az élet diadalát szolgálja. Legyünk így felragyogtatói, tükröződései, vízfényei a sötétségben, a nagy világéjében Isten szeretetének és dicsőségének. Így töltsük be küldetésünket, és így jussunk ő hozzá az Úr Jézus Krisztusért. Örök teljességre. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy amit megláthatunk és megismerhetünk belőled ebből a világból, azt még teljesebbé tetted, mikor megmutattad a te szereteted végtelenségét is Jézus Krisztusban. Add, hogy mindig fölragyogjon előttünk ebben a világban, minden kincsében és áldásában, és Krisztus keresztjében a te teljességed. És add, hogy vágyakozzunk erre a teljességre, és ébresszünk vágyat másban is, a te teljességedre. Így tölts be küldetésünket, hivatásunkat, és így add életünket neked szolgáló életként élni, a te dicsőségedben, a te örök rendedben, Jézus Krisztusért. Amen.